Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csükkedj, mert én vagyok Istenek, megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbornal támogatlak. Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 479-es dicséretünket keresünk jelenes könyvünkből, annak a legelső versét énekeljük fennállva. Imádságot szívvel, ugye a hit hőseiről való sorozattól van szó minden vasárnap. Valóban kérjük az Urat, hogy hinni tanítson, és kérjük tanítson 479-es énekünk első versét énekeljük.
Együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amelyet olvasok előttetek a mai vasárnapon, Mózes második könyvéből, Mózes második könyvének a 14. fejezetéből, a 15. verstől a 31-es versig terjedő igerészből. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy kerekedjenek föl. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasíts ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Oda ment Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felhő, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért nem közeledtek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert, erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról-balról falként állt. Az egyiptomiak üldözőbe vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes lova, harci kocsia és lovasa is. A hajnali őrségváltás idején rátekintett az Úr a tűz és felhőoszlopból az egyiptomiak táborára, és megzavarta az egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen vonszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük Egyiptom ellen. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezedet a tenger felé, és a víz visszatér az egyiptomiakra, a harci kocsikra és lovasokra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért reggelre a medrébe, egyenest a menekülő egyiptomiakra. Így hajtotta bele az Úr az egyiptomiakat a tenger közepébe. Visszatért a víz, és elborította a harci kocsikat és lovasokat, a fáraó egész haderejét, amely utánuk ment a tengerbe. Egy sem maradt meg közülük. Izrael fiai viszont szárazon mentek át a tenger közepén, és a víz falként állt jobbról és balról. Így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom hatalmából, és látta Izrael az egyiptomiakat holtan a tengerpartján. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr Egyiptomban, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgájának, Mózesnek. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Ének szóval is imádkoztunk az imént, Úrunk, hogy hinni taníts és kérni taníts. Olyan sok mindent tud az embernek a szíve, így bűnbe esett állapotunkban annyi mindent tudunk, de főleg a rosszra vagyunk képesek, minden gonoszság kitellik tőlünk. De ami igazán javára válik az embernek, az önerőmből nem megy. Az ember nem tud önerőből hinni. Az ember büszkesége miatt sokszor nem tud még kérni sem. Olyan csoda ez az ének. Leültet bennünket a te lábaidhoz. És az az ének elcsitít bennünk minden büszkeséget, gőgöt, eszünkbe juttatja elveszettségünket, bűneinket, hitetlenségünket, és megindítja a mi szívünket az imára. Merjük ezt mondani imádságban is neked, Uram, hinni taníts és kérni taníts. Köszönjük, Urunk, hogy a hit ajándék. Nem mi érjük el. Semmi érdemünk nincsen, hogy a hit, ami szívünkben magától megszülessen, az Isten keresőknek ajándékozott, azoknak, akiknek a lába megindul feléd, szíve feléd fordul, és a kételkedve is hozzá kiáltanak, megajándékozott őket egyre nagyobb hittel. Vágyunk, Urunk, a hit útján járni, úgy, ahogy tanítod az igéből, vasárnapról vasárnapra, a hit hőseinek az életén keresztül. Milyen csodálatos dolog benned hinni, benned bízni. Járni azon az úton, amelyet te készítettél. Járni olyan úton, amely az emberi szív előtt ismeretlen, de a hit előtt megnyílik, és csodálatosnak bizonyul. Várunk ma is, Urunk, hogy a te igéddel megszólíts, megérints, taníts, hogy szembesíts ma önmagunkkal bennünket, hogy tükröt tarts elénk, hogy meglássuk magunkat, hitetlenségünket, és merjünk téged keresni, bizalommal bátran jönni hozzád minden gonddal, bajjal, teherrel, Hadd tapasztalja meg mindegyikünk, milyen csodálatos nálad felüdülni, veled élni, veled létezni. Így kérünk téged a gyászoló szívű testvéreinkért. Könyörülj azokon, Urunk, akik megálltak a múlt héten is a ravatalnál, azokon is, Urunk, akiknek már az ünnep gyász terhében tellett. Könyörülj a szomorkodókon, hogy az ő életüket a te vigaszod, a hit ajándéka, kegyelmed és szereteted felkarolja, megerősítse, átölelje és megvigasztalja. Könyörülj ugyanígy a betegjeinken, nyomorultakon, szenvedőkön, Istenünk. Valóban a te karod tud bennünket győzelmesen segíteni, te tudsz megvigasztalni, erőt adni, felemelni a mélységből. Jöjj hozzánk, Urunk, a te szabadításoddal. Taníts ma is ígében keresztül, légy itt közöttünk, hogy a szívünk a tiéd legyen. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A 165. dicséretünknek a legutolsó versét, a 6. versét énekeljük. 165-ös dicséretünket keressük itt át énekes könyvünkből. Annak a 6. versét énekeljük. 165-ös énekünk 6. verse így kezdődik. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt len templomoddá szívem, lelkem. Bizonságtételem alapígéje írva található sorozatunknak a fejezetében, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a hithősökről való fejezetben, a mai vasárnapon a 29. verset értünk, ezt az egy verset hallgassuk meg. Így hangzik tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 29. ige verse. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Eddig az életige. Kedves testvérek, itt a földön vannak utak, amelyek nem mindenki számára járhatóak. Van, aki tud rajta menni, van, aki nem tud rajta menni. Egyszer régen láttam egy természetfilmet, kőszáli zerge vagy hegyi kecske, nem tudom már pontosan, hogy hívják azt a hegyi állatot, a kecskéknek a rokona, döbbenetes természetfilm volt, majdnem a függőleges szikla falon is könnyedén szökeltek, mentek, a legkisebb kiálló kis kövecskén megkapaszkodtak, ott, ahol azt hiszem, hogy minden ember hihetetlen veszélybe lett volna, és nem is tudtunk volna megkapaszkodni, ott ezek az állatok nevetve vígan ugrándoztak, közlekedtek. Az ő számukra az járható út, de azt hiszem minden más élőlény számára járhatatlan. Vagy akár a Mont Everest, nem minden ember tudja megmászni, még a hegymászók legjobbjai közül is nagyon sokan oda vesznek. Van, aki számára járható, van, aki számára járhatatlan. A hitről van szó a sorozatunkban minden vasárnap, és testvérek, egy nagyon fontos igéhez érkeztünk, amely rámutat egy csodálatos igazságra. A hitnek az útja csak hitáltal járható. Nem mindenki tud azon járni. Akinek a szívében nincs ott az élő hit, annak számára a hitösvénye járhatatlannak bizonyul, de Istennek legkisebb gyermeke is, akármilyen gyenge hitben van, csodálatosan átéli, hogy az ő számára hitáltal járható az Istennek az ösvénye. Hát ma erről lesz szó. A hitáltal, a csak hitáltal járható útról. A sorozatunkban Mózesről van még szó, és odaértünk ahhoz a történethez, amely a vörös tengeri átkelés csodájáról szól. Emlékeztek a történetre mindannyian, A tizedik csapás után kivonul Egyiptom, végre elengedi őket a fáraó, sőt azt mondja, hogy takarodjatok innen, menjetek, mindenütteket vigyétek, aztán meggondolja magát. A nép közben elindul a pusztában, és odaér a vörös tengerhez, és meglátja a nép, hogy a fáraó teljes haderejével üldözőbe vette őket. Meggondolja magát a kemény szívű, hitetlen fáraó, és Isten népét ki akarja írtani. Az ókor tankjaival, a harci kocsikkal érkezik, 600 harci szekere, és ugye a harci szekerek tengelyének a végén ott vannak a kiálló sarlókések. Borzalmas lehetett egy-egy ókori ütközet, amikor harci kocsikkal belehajtottak gyalogos tömegbe, felaprították ezek a szekerek a védtelen embereket. A fáraó is úgy gondolja, hogy kérem szépen, ez most az én pályám, egy védtelen nép, amely pásztorkodáshoz szokott, egy rabszolganép, egy kardjuk sincs, én meg jövök az ókor hatalmas haderejével, fegyverekkel, a kor magas technikájával, könnyű lesz a győzelem. Aztán arról olvasunk, hogy a tűzoszlop, amely vezeti Izraelt, odaáll a két tábor közé, és nem engedik megtámadni az Isten népét. Az Úr pedig szól Mózesnek, hogy nyújts ki a botodat a tenger felé. És a víz ketté válik, a vörös tenger vize jobbról-balról falként áll, elindulnak Izrael fiai. Szép lassan a gyermekek is, a leglassúbban járó idős ember is, a totyorgó picikék is, a bárányok is, mindenki halad át szárazon a vörös tenger medrén. És megpróbálnak ezen az úton járni az egyiptomiak is. Utána indul a fáraó egész haderejével, harci kocsikkal, lovasokkal, fegyverekkel, hogy az Isten népét kiirtsák. Közben a túlsó parton átér az utolsó izraeli is, és Isten azt mondja, hogy megmutatom a hatalmamat a hitetlen fáraón. Nyújtsd ki kezedet, Mózes, nyújtsd ki a botodat a tenger fölé, és a víz vissza fog térni. És visszatér az egyiptomiakra a vörös tenger vize, mind oda vesznek Isten ítéletében. Isten megmutatta a népnek az ő hatalmát. Ott van az a kicsinke ide, ige a 2 Mózes 14.31-ben, hogy és félni kezdte a nép az Urat, álmélkodtak a hatalmán, hittek az Úrnak és szolgájának Mózesnek. Megerősödik Isten népének a hite, amikor Isten kezenyomát látják. A fáraó pedig veszi Isten ítéletét, mert ő nem hallgatott a szóra, nem hallgatott Istennek az evangéliumára, a mentő, az intő szóra, őt utoléri az ítélet. Nézzük ennek a történetnek a tanulságait. Az első dolog, testvérek, hogy bár Isten népének sajnos itt a földi világban mindig vannak és lesznek is ellenségei, ennek ellenére Isten népének a védője, Isten népének a szabadítója, az őrzője, maga az Úr. Csodálatos vigasztalás ez nekünk, testvérek, hogy Isten népét nem mi magunk védjük. Nem nekünk kell felvenni a harcot az ellenséggel. Isten saját maga védi az ő népét. Ezt a feladatot ő magára vállalta. Emlékszünk-e a képre, amelyet nagyon gyakran használ a Szentírás, hogy Jézus a jó pásztor. Isten a mi pásztorunk, és az ő gyermekei, a hívő emberek, bárányok. A báránynak nincsen semmilyen védekező fegyverzete. Nincsenek karmai, nincsenek, mit tudom én, milyen fegyvere, páncéljai, meg tüskés farka, amellyel oda tud csapni, nincsenek mérgező fogai, nem tudja magát megvédeni a bárány. A bárányt mindig a pásztor védi meg. A bárány rá van utalva a pásztor védelmére. Dávid, amikor Saulnak mondja, hogy pásztor volt a te szolgád ifjúkorától fogva, és hogyha jött egy oroszlán vagy egy medve, hogy kiragadjon egy bárányt a nyájból, utána mentem, és legyőztem. Hát ilyen Jézus is a jó pásztor. Ő harcol az Isten népéért. Ő az, aki véd, őriz és szabadít. Aztán a második pontunk, láthatjuk, hogy a fáraó nagyon könnyű zsákmánynak tekinti Istennek a népét. Az emberi logikában tényleg úgy tűnik, hogy Isten népe védtelen. Ugye Isten népe nem fog fegyvert a saját maga megmentésére. Isten népe nem fogja megölni soha a zsarnokot. Mi nem erre teremtettünk. A fáraó is úgy gondolkodik, hogy egy védtelen pásztor népet 600 harci kocsival, hát a legkönnyebb legyőzni. Olyan könnyű lesz a győzelem, keresztül megy a hadereje az egész népen, és már is győzött. Nagyon sokszor látjuk, hogy a hitetlen világ is úgy gondolja, hogy könnyen át lehet gázolni a hívőket. Néha döbbenten látom, hogy tévéműsorokban milyen bátran merik gyalázni az egyházat, a hívőket és az egyháznak az útját. De nem számolnak Istennel. A fáraó sem számolt Istennel és szabadításával, és azok az emberek is, akik az egyházat gyalázzák és Isten népére támadnak, nem számolnak az Úrral, a királyok királyával. Lesz igazságszolgáltatás. Van egy nap, amikor minden kiderül, amikor elveszi jutalmát a sok gonoszság. Meg lesz az ítélete azoknak, akik Isten népére támadtak. Van egy ige, amikor Isten azt mondja a kis profétáknál a Szentírásban, hogy bizony, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Aki bennünket bánt, az Isten szeme fényét bántja. Aztán láthatjuk, hogy a hívő népet Isten vezeti, és Isten csodákat is tesz az ő népéért. Olyan drága dolog ez, hogy nekünk nem a saját erőnkben kell bízni. Ne bízzatok a saját erőtökben. Ne arra építsétek az életeteket, hogy majd a te eszed, a te erőd, a te kapcsolataid megvédenek. Bízd rá életedet az Istenre. Arra az Istenre, aki téged örökkévaló szeretettel szeretett. Aki Jézus Krisztusban megváltott, és te voltál neki a legdrágább, mert mindenét odaadta, hogy te meglegyél váltva, a te bűneidet megbocsáthassa, és neked örök életet adjon Jézus Krisztusban. A hívő népet Isten szabadítja, Isten védi. Van egy zsoltárunk, a 91. zsoltár a Szentírásban, amely olyan gyönyörűen leírja Istennek a védelmét, aki a felséges rejtekében lakik. A mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Tolaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopodzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felséges hajlékodnak, nem érhet téged baj. Sátrathoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt, a viperát, eltiprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban. Kiragadom onnan és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomba. Egy csodálatos zsoltár Isten szabadításáról. Ha valóban az Urat tartjuk oltalmunknak, ha ő a te Urad, királyod, ha őt szereti a szíved és benne bízol, akkor magad mellett tudhatod az élő Istent, aki megment. A vörös tengeri átkelés Isten hatalmának a kifejezése. Megmutatta a saját népének is, és népének ellenségeinek is az ő hatalmát. Megmutatta Isten azt is, hogy ott is tud utat nyitni a népének, ahol az emberi értelm számára nincs út. Ki mondta volna meg az emberi bölcsek közül, hogy Isten a tengeren utat nyit. És ahol addig nem volt út, ott járható út lesz. Ki mondta volna meg, hogy az Isten népe arra fog megmenekülni? Senki. Bízzatok Isten hatalmában. Olyan sok hitetlenség van a mi szívünkben. Vagy egy helyzetben azt gondolod, hogy Uram, ebben nincs kiút, nem jön segítség. Miért nem bízol abban, akinek Minden lehetséges. Miért nem bízol abban, akinek ott is ezer útja van, ahol az emberi értelem egyet sem lát? Miért nem bízol abban, aki a vörös tengert is ketté tudta szelni, és egy hatalmas népet át tudott vinni rajta, úgyhogy senki nem veszett oda? Isten előtt nincsen lehetetlen. Isten utat tud nyitni ott is, ahol addig nem volt. És Isten mindig időben közbelép az övéért. Aztán láthatjuk, hogy az egyiptomiak megpróbálják ugyanazt az utat járni, amit Izrael. De nekik ez az útjárás nem sikerül. Úgy gondolták, hogy mi is megcsináljuk azt, amit a hívő nép. Ha ők átkeltek, akkor mi is átkelünk. Ha nekik sikerült, nekünk is sikerült, de nekik nem sikerült. Őnekik az az útjárás Isten ítélete volt. Nagyon sokáig úgy tűnhet itt a világban, hogy annak megy jól, aki nem az Urat választja. Nagyon sok embernek úgy tűnik, hogy az áll mindig nyerésre, aki az Istent gyalázza, aki a hitetlen többséggel tart. De eljön egy nap, amikor az Isten ítélete nyilvánvalóvá lesz. Lesz egy nap, amelyen minden kiderül, és Isten igazságot tesz. Lesz egy nap, amikor kiderül, hogy csak Isten mellett éri meg élni és létezni. És csak az fog mindent túlélni, aki az Urat választotta. Csak mellette érdemes dönteni. Csak őt érdemes választani. És van egy szimbolikus üzenete ennek, hogy egy kis ige verssel haladunk előre a zsidók 11-ben, abban, hogy hitáltal keltek át a vörös tengeren, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, ők elmerültek. Egy kicsinke mondat, amely túlmutat önmagán, van itt egy szimbolikus üzenet. A szimbolikus üzenet az, testvérek, hogy hitnek az útján csak hit által lehet haladni. A hitnek az útját hit nélkül nem lehet járni. Hadd mondjak néhány példát. Amikor látják sokan, hogy például egy hívő ember gyákban van. Döbbenten látják a világ fiai, hogy a hívő ember máshogy hordozza a gyát. Neki is fáj. A hívő is sír. Hogy ne sírna? Neki is óriási veszteség, hogyha valakitől itt a földi világban el kell búcsúznia. De higgyétek el, hogy a hitetlen ember irigykedve nézi, hogy annak van reménysége. Mint hogyha egy titkos forrásból ereje lenne. Döbbenten látja a világ, hogy a hívő ember megvigasztalódik az Istennel való közösségben. Reménysége van, hite van, vigasza van, békessége van a gyászban is. Megbékél Isten akaratával, mert alázatosan elfogadja. Még ha nem tudjuk a mi értekre a válaszokat. A hívő ember azt mondja, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És nagyon sokszor látom, hogy megpróbálják ezt utánozni. Megpróbálják utánozni azt, ami természetesen jön a hívő embernek a gyászba. Megpróbálnak a világ fiai is úgy élni, hogy nekem is van erőm, én is erős vagyok, én nekem is békességem van, én nekem is vigaszom van, de ez az út hit nélkül járható. Kiderül, hogy nincs békességük, csak van a hatalmas hisztéria, a tombolás, a lélek gyötrelme, a vigat nélküli élet és a reménység nélküli jövendő. Mert hit nélkül nem lehet járni a hitnek az útját. Aztán a hívő ember a bajban. Ha megnézel egy hívő embert a bajban, akkor azt látod, hogy ő nem kapkod, nem szalad fűhöz, fához, hanem odafordul imádságban a csendes belső szobájában Istenhez. És hordozza a bajt álhatatosan, türelemmel, valami különös alázattal, amit a világ nem ért. Megpróbálják ezt is utánozni a képmutatók. Megpróbálnak a tehetetlenségükben tombolók képmutatóan álhatatosságot mutatni, alázatot mutatni. Megpróbálnak a teher hordozásában valamiféle különös erőt mutatni, de színészkedéssel nem lehet járni a hitnek az útját. A hit útját csak hittel lehet járni, hit nélkül nem. Egyszer egy tanító bácsi megkérdezte a gyermekeket, hogy gyerekek, hol lakik Isten? És jöttek a különböző válaszok, hogy a templomban, a szívben, a mennyben, mindenféle válasz, és megszólalt egy komolyka kisfiúcska az osztályból, hogy Isten ott lakik a városban, az alvégen, a keresztutca mellett, a sarokház melletti házban. Hatalmas kacagás volt a válasz. A tanító bácsi ismerte ezt a kis komoly gyermeket, és odafordult felé egy, hogyan érted ezt, kisfiam? Elmondta a kisfiú, hogy vasárnap édesapámmal arra fele sétáltunk. És amikor odaértünk ahhoz a házhoz, akkor édesapám azt mondta, hogy itt egy hívő cipészmester lakik, akinek 8 gyermeke van, velük lakik a megvakult édesapjuk és a megbénult nagynényük. Nagyon szegények, de szeretik egymást. Istenhez imádkoznak, szorgalmasan dolgoznak, és szegénységük ellenére megelégedettek. Velük lakik az Isten. És most már nem volt kacagás, és mondta a tanító bácsének, a kisfiúnak, hogy bizony, igazad van, kisfiam, Isten ott lakik az alvégen, a keresztutcában, a sarokház melletti házban. És mindenütt, ahol az Istent szeretik, imádkoznak hozzá, és befogadják a szívükbe. Aztán ott van a hívő ember a sikerben, meg az áldásban. Ezt is próbálják ám utánozni azoknak, akiknek nincsen hitük. A hívő ember a sikerben, az áldásban nem száll el, nem fuvalkodik fel, mert mindent az Isten kezéből vesz. Mindenért az Istennek ad hálát. A hívő embert a siker nem sodorja el. Megpróbálják ezt a hitetlenek is. Megpróbálnak úgy élni a sikerben, a gazdagságban, az áldásban, hogy nem változtak. Megpróbálnak alázatot mutatni, de őket a jellemükben sodorja el a siker és a gazdagság, a jólét. Gőgösek lesznek, könyörtelenek, mások iránt érzéketlenek és szeretetlenek. Hiába próbálják meg, hit nélkül nem megy a hit útján való járás. És testvérek, ott van a hívő ember a halálban. Oda sok történetet tudnék mondani nektek. Történetet arról, amikor a hívő emberek hihetetlen békességgel mentek haza az ő urukhoz. És sok történetet, amikor a nem hívő ember majd beleőrült a halál pillanatába. Első Erzsébet királynő, amikor meghalt 1603-ban, ő kiabált, hogy egész országomat, vagyonomat odaadom még pár percért. És nem tudott venni még pár percet, pedig nagy vagyona volt. Goethe, egy nagyon megkötözött ember, ismeritek a műveit, az kiabálta a halálos ágyán a több világosságot. Olyan lelki sötétséget élt át. Churchill, a bölcs angol miniszterelnök, a halálos ágyán azt mondta, ó, milyen balga voltam. És nézzünk egy hívő embert. Biztos ismeritek Sir Walter Raleigh-t, a nagy államférfit, Anglia egyik legnagyobb admirálisa volt, első Erzsébet királynő, egyik kedves, hűséges alattvalója. Amikor 1603-ban első Erzsébet meghalt, akkor de nem volt utódja, és Stuart Máriának a fia, első Jakab követőt a trónon. Egy nagyon gonosz király volt, Walter Raleigh kegyvesztetlet, bezárták a Towerbe 14 évre. Aztán elküldték még Guyanába, előhozták a börtönből, kellett a tapasztalata, egy sikertelen vállalkozáshoz, és amikor megjött, akkor halálra ítélte első Jakab. De ez egy nagyon komoly hívő ember volt. 1618-ban, október 29-én végezték ki, és ő volt az, aki, amikor odahajtotta a fejét a bakóra, megkérdezte tőle a hóhér, hogy kényelmesen van-e rajta a tönkön a feje, és szeretettel azt mondta a hóhérjának, hogy ó, kedves barátom, nem az a lényeg, hogy hogyan van a fejem itt, hanem hogy a lelkem dolga el van rendezve Istennel. Testvérek, a hívő ember olyan békességben hal meg, olyan nyugalomban megy haza az ő drága urához, amelyet minden hitben nem járó irigyel. Próbálják ezt vallásosak, vallásoskodók, kegyeskedők utánozni, de ma meg kell tanulnunk ebből az igéből, hogy hitáltal keltek át a Vörös-tengeren Izrael fiai, és amikor ezt az Egyiptomért is megpróbálták, elnyelte őket a tenger. A hit útján, hit nélkül nem lehet közlekedni. Nem lehet járni. Csak hitben. Jézus Krisztus a hitnek a szerzője és beteljesítője. Ő maga az út, azt mondja a Biblia. Nekünk is van egy vörös tengerünk. Bűnös, elveszett embereknek. És ez a vörös tenger maga a bűn. Szimbolikusan értve. Ezen mi áthatolni nem tudtunk volna, megszabadulni bűneinktől, a jogos ítéletünktől nem tudtunk volna. De jött Isten és utat nyitott. Ott akkor Izraelnek a vörös tengeren, nekünk Isten Jézus Krisztus által nyitott utat. Hogy ne legyen az ítélet a miénk. Hogy ne érjen utol bennünket bűneink jogos ítélete. Reávetette Isten az ő egyszülött fiára mindannyiunk ítéletét. És az Úr Jézus ott a Golgotán nagypénteken azt elhordozta. Hirdettetik a csoda, az evangélium azóta, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Vajon hiszünk-e Jézusban? Kell-e nekünk az Isten szeretete? Kell-e nekünk a bennünket szerető csodálatos Isten, aki útját nyitott a mennybe, hogy mi élhessünk örökké? Jézus a szabadító. És ő hitet ad a benne hívőknek, az őt keresőknek, a hozzá kételkedésben is, de szikra hittel keresőknek, kiáltóknak. Ő hitet ad, aki ő felé fordul. És ezen az úton csak a tőle kapott hittel lehet haladni. Máshogy nem. Egy történettel fejezem be ma is. Wilhelm Busch lelkész, a német evangélikus lelkipásztor írja le, hogy egyszer egy osztrák városkába hívták evangélizálni. Az osztrák városkában volt egy asszony abban a gyülekezetben, aki jött a templomba az evangélizációs hétre minden estére, de hozta a kutyáját is. Ott abban a városban beengedték, nem zavarták ki az asszonyt, hogy hát kutyával mégse jöjjön be a templomba, és az asszony legelső padba ült le, a kutyája jól nevelten ő melléje. Leírja Busch lelkész, hogy eleinte még meg is mosolyogtatta a kutya, hogy milyen jól nevelt ez a kutya, Isten tisztelet alatt, amikor a gyülekezetnek föl kellett állni, fölállt a gazdi is, a kutya is jól nevelten fölállt. Amikor a gyülekezet leült, a kutya is elfoglalta a helyét. Amikor mentek kifelé, és a lelkésszel kezet fogott a gazdi, akkor a kutya is két lábra állt, nyújtotta a mancsát, olyan megmosolyogtató volt. Ezt a minden este nézte Busch lelkész ezt a kutyát, és azt mondta a végén, hogy párhuzamra indítja a gondolkodásában ez a kutya azokkal, akik elvegyülnek Isten népe között, úgy tűnnek, mintha alkalmazkodnának, ez a kutya is tökéletesen alkalmazkodott a környezetéhez, az elvárásokhoz. Felvette ugyanazokat a szokásokat, viselkedésmódokat, amit a templomban mindenki. És azt mondja Busch lelkész, hogy sokan vannak így, akik megpróbálnak úgy hasonulni a keresztény emberhez, a hívő emberhez. Úgy csinálnak, ahogy a hívők. Megpróbálnak ők is ugyanúgy beszélni, mint a hívő. Milyen kegyes fordulatot beletenni a mi beszédünkbe. Megpróbálnak imádkozni, megpróbálnak Istennek hálát adni, így csinálni, úgy csinálni, de valójában nem keresztények. Mert ezt nem élő hittel csinálják, hanem csak egy felvett formulából. Csak utánzásból. Erről volt szó a mai ige hirdetésben is. A hit útján csak hit által lehet haladni. Ha nincs hitünk, testvérek, bármilyen jól tudjuk utánozni a kegyes életformát. Olvashatunk naponta a Bibliát. Ott lehetünk a gyülekezet alkalmain gyakran. Úgy csinálhatunk, hogy egy hívő ember, tudjátok, mi fog igazából hiányozni? Hiányozni fog az a boldog élmény, ami az Istennel való közösségben csak a hívő emberé. Hiányozni fog a bizonyosság, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, mert Jézus Krisztus eltörölte azokat engesztelő áldozatával. Hiányozni fog a bizonyosság és a reménység, hogy Isten szeretetéből az ő nagy kegyelméért örök életem van Jézus Krisztusban. Ha csak utánozzuk a hit útján való járást. Hiányozni fog belőlünk a Krisztussal való közösség öröme és gyönyörűsége, a bűnbocsánat bizonyossága és az örök élet reménysége, az üdvbizonyosság. Ne válaszd az utánzást, testvér, válaszd a hit útját. Keresd azt, aki hitet tud adni. Kiálts ahhoz, nem baj, hogyha kételkedve, aki meghallgat, mert odafordul hozzád, mert nagyon szeret téged. Isten odaadta a fiát érettünk. Hogy nem munkálkodna mindegyikünkért egyen-egyenként hatalmasan, hogy megmentsen, hogy hitre juttasson, de mi életünk Jézushoz tartozzaik. Áldott legyen az Istenhez. Ez a terve velünk. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésre. A 479. énekünknek a 4. versét énekeljük. Ez az utolsó verse az Isten tiszteltünk elején énekelt éneknek. 479-es dicséretünknek az utolsó versét, a 4. versét énekeljük. 479-es dicséretünk 4. verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, elmondani, megvallani neked, hogy bizony sok-sok olyan úton jártunk már, ahol megpróbáltunk színészkedni, vagy képmutatóan viselkedni. Ha nem is a hívő embert játszottuk, sokszor a többi ember előtt másnak mutattuk magunkat. Belül esetleg haragosak voltunk, de mi játszottuk a jókedvűt, a jópofát. Belül mások voltunk, és mégis megpróbáltuk magunkat a többi ember előtt jobb színben feltüntetni. Uram, te mindent tudsz rólunk. Belénk látsz, ismered szívünket, vesénket is. A szívnek legrejtettebb zugait is, az indító rugókat is, mindent ismersz. Urunk, tudjuk, hogy téged nem tudunk becsapni. Könyörülj rajtunk képmutatásainkon. Könyörülj rajtunk, amikor mi is úgy vagyunk, mint a fáraó, hogy megpróbálunk olyan úton járni, amit csak hittel lehet, de ezt megpróbáljuk hit nélkül. És ami elbizakodott szívünk úgy gondolja, hogy megy ez nekünk hit nélkül is. Hogy a másik embernek sikerült, akkor nekünk is sikerül. Szeretnénk ma megalázni önmagunkat előtte. És ahogy az énekben mondtuk, hinni taníts, kérni taníts. Taníts bennünket valóban hinni és hitben járni. Taníts bennünket hozzá kiáltani, imádkozni. Taníts bennünket arra, hogy mondjuk el neked minden nap életünk dolgait imádságban. Keressük a te orcádat, akkor is, ha kételkedés van bennünk, hiszen te megjutalmazod azokat, akik téged keresnek. Köszönjük, hogy te meghallod a mi imánkat, és a legkisebb, leghalkabb fohászt is. Befogadod, odafigyelsz, és felelsz a téged keresőnek. Így ajándékoz, Urunk, hitet azoknak közöttünk is, akik vágynak a te közeledben tartózkodni, akik keresnek téged, áld meg azokat, akik ma eljöttek a te házadba. Vedd körül őket szereteteddel, kegyelmeddel, és az, hogy a mai hirdetett ige hadd verjen gyökeret mindannyiunk szívében. Hadd munkáljon bennünk minden akaratodat, munkálkodjék kegyelmet bennünk csodálatosan. Te vigasztad meg a gyászolókat, te légy ereje az erőtleneknek, vigasztad szomorkodóknak, a mélységben járóknak, te légy gyógyítója a betegjeinknek, te légy szabadítója a próbákban levőknek, te légy mindannyiunk életének megáldója. Te vagy reményünk, Istenünk, jöjj hozzánk, segíts meg. Köszönjük, hogy meghallgattál. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást, szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged. Azért terjesztettem ki reád irgalmasságomat. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünk a 434-es dicséret, mind a négy versével énekeljük 434-es énekünket. 434-es dicséretünket végig énekeljük. Vezes Jézusunk, s véled indulunk.